Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 22. Zsoltárunkat énekeljük. A 22. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: Én Istenem, én erős Istenem. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 334. dicséretünket keressük elő, 334. Ó Isten, ki a törődött szívet meg nem utálod. Énekeljük el végig ezt az énekünket.
Good.
még van két vers. Még van két vers. Bocsánat. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Ézsaiás könyvének 53. részéből olvassuk Isten igéjét. Ézsaiás könyvének 53. részéből így szól hozzánk Isten írott igéje. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, és nem volt ábrázata kívánatos. Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem törődtünk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínosztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Minnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki az ő útára tértünk, de az Úr minnyájunk vétkét őre elvetette. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt, száját nem nyitotta meg. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál kigondolt arra, hogy kivágattatott az élők földjéből, hogy népen bűnéért lett rajta vereség. És a gonoszok közt adtak sírt neki, és a gazdagok mellé jutott kínhalál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság nem találtatott szájában. És az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz, mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott. Isten áldja meg az ő igéjét, és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket most, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy ma is eljöhetünk a templomba. Köszönjük, hogy megőriztél az elmúlt héten is. Lehetővé tetted, hogy erőt kaptunk, és eljöhettünk, kedvet kaptunk, hogy eljöjjünk, vágyat ébresztettél a szívünkbe, hogy eljöjjünk, és most itt lehetünk, és együtt dicsérhetünk téged. Téged, aki meghaltál, de föltámadtál és élsz. Aki bűneinkért haltál meg, és aki azért támadtál fel, hogy életet adjál nekünk. Nem csak itt a földi élet teljességét, hanem az örök életet is megadjad. Köszönjük te néked, hogy imádhatunk téged, és hódolhatunk előtted. És kérhetünk is téged arra, hogy legyél most velünk. És valóban te szólj hozzánk. Mert a te szavad több, mint az írás tudók szava. Sokkal nagyobb erő és hatalom van benne, mint emberi beszédekbe, bölcsességekbe, okosságokba, értelmességekbe. Szükségünk van a te szavadra, Urunk, mert erőtlenek és gyengék vagyunk. Látod, hogy milyen sokszor bukdácsolunk az életbe, nem tudjuk, hogy mi lenne a helyes, mi lenne a jó döntés, csak sejtünk valamit. Látod azt is, hogy hányszor téves, amit mondunk, hányszor a cselekedeteink is gonoszak, és nem felelnek meg a te mércédnek, vétkezünk ellened. Könyörülj rajtunk. Szólj hozzánk, Urunk, mert szükségünk van a te szavadra. Kérünk téged arra, hogy áld meg a mai istentiszteletünket is, és add, hogy a te erőddel megerősítve tudjunk visszatérni a hétköznapi életünkbe, vinni a terheinket, megoldani a feladatainkat, és dicsérni és magasztalni közben téged. Köszönjük néked, hogy közöttünk vagy szent lelked által. Kérünk, áld meg szíveinket. Kérünk, áld meg szíveinket. Amen. Énekeljük testvéreim, ige hirdetésre készülve a 294. énekünk első versét. Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Isten tiszteletünk alapígéjét a 22. Zsoltárból olvassuk. Figyelemmel és alázattal hallgassuk az Isten igéjét. Foglaljunk helyet. Az éneklőmesternek, az Ájelet Hassakkár szerint, Dávid Zsoltára. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartatásomtól jajgatásomnak szava. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg, éjjel is, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy, ki Izrael dicséreteik között lakozol, benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket, hozzád kiáltottak, és megmenekültek, benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, és nem férfiú, embereknek csúfja és a nép utálata. Kik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam. Félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Mert te hoztál ki engem anyám méhéből, és biztattál engem anyámnak emlőin. Születésem óta a te gondod voltam. Anyám méhétől fogva te voltál Istenem. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Túlkok sokasága kerített be engem. Körülfogtak engem básán bikái, feltátották rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. Mint a víz úgy kiöntettem, csontjaim mind széthullottak. Szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között. Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet, mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott, átlyukasztották kezeimet és lábaimat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek és bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. De te, Uram, ne légy messze tőlem. Erősségem, siess segítségemre, szabadítsd meg lelkemet a karttól, és az én egyetlenemet a kutyák körmeiből. Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivajok szarvai közül, hallgass meg engem. Hadd hirdessem nevedet atyám fiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt. Jákob minden ivadékai, dicsőítsétek őt, és féljétek őt, Izrael minden magzata, mert nem veti meg, és nem utálja meg a szegény nyomorúságát, és nem rejti el az ő orcáját előle, mikor kiált hozzá, meghallgatja. Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben. Az én fogadásaimat megadom azok előtt, akik félik őt. Esznek a szegények, és megelégszenek. Dicsérik az Urat, kik őt keresik. Éljen szívetek örökké. Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége, mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is. Esznek és leborulnak a föld gazdagai mind, ő előtte hajtanak térdet, akik porba hullanak, és akik életben nem tarthatják lelküket. Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak, eljönnek, hirdetik az ő igazságát az utánuk való népnek, hogy ezt cselekedte. Kedves testvérek, a 22. Zsoltár van előttünk, aminek első felében a Dávid király egyéni panaszkodását halljuk, hogy sorolja azokat a nehézségeket, amiken át kellett neki mennie. Egy majdnem elképzelhetetlen szenvedésről hallunk. Ugyanakkor a Zsoltár második felében, a 24. verstől kezdődő szakaszban megszólal Dávid hite, és hangot ad abbéli reménységének, hogy az Úr bizonyára ki fogja menteni ebből a nyomorúságából, és rehabilitálja, amiért ő dicsérni és magasztalni fogja az Urat, és hirdetni fogja az ő nagyságát az ő népének, Isten népének körében. Ugyanakkor, testvérek, már most jelzem, hogy a Dávidnál fontosabb, hogy benne az Úr Jézus Krisztust kell észrevennünk. A Calvin idézetét tettem föl a papírra, mert ő is rámutatott erre, hogy Dávid személyes szenvedésében és az azt követő rehabilitációjában megint az Úr Jézus árnyékát, előképét kell látnunk, mert amint Dávid átment, az csak halovány előképe annak, amint Dávid fiának kellett átmennie. Dávid szenvedése halvány árnyéka Jézus szenvedésének, és Dávid dicsősége halvány árnyéka Jézus Krisztus dicsőségének, a Mesiás dicsőségének. Megjárta Dávid is a szenvedés poklát, mielőtt az Úr fölemelte volna őt onnan, de Jézus Krisztus még inkább megjárta, és sokkal magasabbra emeltetett, mint Dávid annak idején. Nagyon fontos tehát, hogy így lássuk ezt a Zsoltárt, ezzel a két részével tulajdonképpen, ami hát először is a királyok királyának a megaláztatásáról és a királyok királyának a dicsőségéről szól. Ez az igehirdetésnek is tulajdonképpen a két része, amit a Zsoltár maga határoz így meg. Nézzük tehát először a szenvedő király képét, és aztán majd térjünk át a megdicsőített királynak a képére. Ahogy olvasuk a második verstől a 23. versig terjedő szakaszt, úgy meglepődünk azon, hogy itt az Úr felkent királyának, Dávidnak a szavait olvashatjuk. Mert hát ugye az Úr felkent királyról azt gondolnánk, hogy ő jólétben élhet, mindene megvan, kiváltságokat élvez, hatalmas személy, akinek mindenki a kegyeit keresi. Itt meg azt olvassuk, hogy Dávid valami borzasztó kínszenvedésen megy keresztül. Istentől elhagyatva érzi magát, noha tudja, hogy a Szent Isten korábban az előtte élő szenvedőket, akik hozzá kiáltottak, benne bíztak, azokat meghallgatta, segített, de most úgy tűnik, hogy őt nem hallgatja meg. Gúnyolják őt, akik a szenvedését okozták, testi, lelki kínok vesznek rajta erőt, már-már meghal, de közben úgy tűnik, hogy mégse veszti el az Istenbe vetett bizalmát, és hívja és várja, hogy jöjjön és segítse ki a bajából, mert hát hirdetni akarja majd az ő szabadító erejét és hatalmát. Tehát mindebből úgy tűnik, hogy azért Isten felkent királyának lenni sokkal, de sokkal több és mélyebb kínszenvedést jelent, mint azt el tudnánk úgy képzelni. De hát Dávid, amint említettem, csak Jézus szenvedéseiből kapott némi kóstolót, és elsősorban nem róla szólnak a versek, hanem Jézusról, aki a királyok király és az uraknak ura, de mégis szenvednie kellett. Ugye tele van az új szövetség ennek a szenvedésnek a leírásával, az evangéliumokban a szemtanúk írják le, de aztán az apostolok is visszhangozzák, hogy Jézus Krisztusnak meg kellett halni a bűneinkért, és aztán föl kellett támadnia. De milyen szenvedéseken kellett neki átmennie? Pál apostol azt mondja, úgy beszéltem nektek Jézus szenvedéséről és haláról, hogy mintha köztetek feszítetett volna meg, mintha láttátok volna az én szavaim által az ő szenvedéseit és halálát. Őnek is át kellett mennie a pokolnak a gyötrelmein. És megdöbbentő, hogy ez a Zsoltár, ez bepillantást enged az ő, tehát Jézusnak a szenvedéseibe. Ez megdöbbentő, testvérek. Itt is érdemes egy pillanatra megállni, mert ugye Dávid Jézus előtt 1000 évvel élt. Még nem következett be Jézusnak a golgotai szenvedése térben és időben, nem jött el ennek az ideje, és Dávid már erről beszél. Tulajdonképpen persze, amit Dávid mondott, azt az Isten lelke mondta, ő mondta, hogy az Isten lelke szólott én bennem. Az Isten lelke meg Jézusnak a lelke. Úgy is mondhatnánk, testvérek, hogy maga Jézus beszél Dávidban a majdan bekövetkező szenvedéseiről. És pontosan leírja azt Dávid által, hogy min fog átmenni ő maga. Ebbe, testvérek, úgy bele kell gondolni, hogy mondjuk 1000 évvel azelőtt, hogy Jézus eljött volna a földre, és végrehajtotta volna a kereszten a megváltás művét, 1000 évvel azelőtt ő pontosan tudta, hogy mi fog majd ott történni a kereszten, hogy mit él át ő maga a testében, hogy fogják ott körülvenni az emberek, miközben elvégzi a megváltás munkáját. Ez azt jelenti, testvérek, hogy az Úr Jézus 1000 évvel azelőtt, hogy megtörtént volna vele ténylegesen ez az egész eseménysor, már átélte ezt a mennyei dicsőségben, ami majd vele megtörténik? Valami fényt vet erre az, amit a Jelenések könyve 13. részében olvasunk a 8. versből, hogy itt van a bárány, aki megöletett a világ alapítása óta. Vagyis az Úr Jézus, testvérek, ezt kell mondanunk, hogy tulajdonképpen a teremtés előtt tudta, hogy mi várja őt. Milyen feladat várja őt. A teremtés előtt Isten kiválasztotta, akiket ő neki meg kell váltania, és rábízta őket. És tudta, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy majd ezt kell átélnem, amikor eljön az ideje. És csak csodálkozunk, hogy tudta, hogy ezt fogja átélni, amit itt Dávid megpróbál leírni, és mégis eljött a földre. Mégis vállalta ezt az utat Jézus. Ha tudnánk, hogy valami idő múlva minket milyen gyötrelmek várnak, akkor ha ezt vagy azt tesszük, akkor nem csinálnánk semmit, ami tudjuk, hogy oda vezet, hogy majd így kell gyötrődnünk. Mi visszariadnánk akkor. De Jézus nem riadt vissza. Ő maga beszél arról, testvérek, hogy min fogok átmenni, Dávid szája által elmondja előre, és aztán utána meg is valósul, térben és időbe. Úgyhogy amikor Dávid szavait olvassuk, akkor nem más tanít minket, mint Jézus, akiről pont a fogadó ige az volt, hogy ő máshogy tanítja őket, mint az írás tudok, mert az ő szava hatalommal szólt. Dávid szája által Jézus hatalommal tanított már arról akkor, hogy mit fog ő átélni a kereszten a bűnösök miatt és a bűnösök megváltásáért. És ezeknek előre bocsátásával, testvérek, érdemes szinte végignéznünk egyenként ezeket a verseket. A Zsoltárt egy velőtrázó kiáltással kezdi Dávid. Ez tényleg velőtrázó kiáltás. Én Istenem, és harmadszor is mondja, én Istenem. Háromszor mondja, én Istenem. Vagyis egy olyas valaki kiált Istenhez, aki Istennel egy meghitt kapcsolatban van. Nem csak egyszerűen Isten, 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 hanem én Istenem, én Istenem, én Istenem. És három szóval mondja, hogy hogyan kiált, kiáltok, panaszkodok, kiabálok. És itt az utolsó szó az amivel a héberek az oroszlán üvöltést fejezik ki. Üvöltök hozzád, ezt mondja. Mi célból hagytál el engem? Nem mi okból, mondja Hirsch magyarázó, zsidó rabbi, nem mi okból, mi célból hagytál el engem? És akkor mi már ugye rögtön tudjuk, hogy ezt igazából nem is Dávid kiáltja, hanem ezt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, ez Jézusnak a keresztfán elhangzó kiáltása. Ő, aki már 1000 évvel azelőtt elmondta, hogy mit fog kiáltani a kereszten, ott ténylegesen el is kiáltotta. És ez a kiáltás, ez arról tanúskodik, testvérek, hogy Isten őt ott elhagyta. Mert különben nem mondta volna, mi célból hagytál el engem, én Istenem. Ha nem hagyta volna el, Jézus magára maradt, hogy így mondjam, a keresztfán. Bűnné lett, átokká lett, a poklokra szállt le, és magára maradt. És ott kiáltott magára maradva az Istenhez, akivel ő igazán meghitt kapcsolatban volt, mert öröktől fogva mindörökké egy ő vele. És ha valaki elmondhatta, hogy én Istenem, akkor az Jézus volt. Én atyám. Miért hagytál el engem? Én Istenem, miért, milyen célból hagytál el engem? Be kellett teljesedni ennek az írásnak. Jézus tudta, hogy miért hagyta előtt az atya. De be kellett teljesülni ennek az írásnak is. Minden esetre valóban úgy van Jézussal is, ahogy itt olvassuk a Zsoltárban. Nappal és éjjel is kiáltok. Világosban és sötétségben is kiáltok. Amikor Jézus a kereszten függött, egyszer csak a világosság sötétségé lett. És kiáltott nappali fényben is, de kiáltott a sötét éjszakában is. De kiáltásom szavától távol a segítség, mondja Dávid. Hiába kiáltok, nem jön felelet. Hallgatsz, én Istenem. Jézus is kiáltott, és nem jött felelet. Közel a nyomorúság, de távol a segítség. És aztán mondja Dávid, hogy én nem magamban killódok valahol, hanem a széles nyilvánosság előtt. Mondja, néznek és bámulnak rám, akik a szenvedésemet okozták. És mit olvasunk Jézusról? Ő is a legszélesebb nyilvánosság előtt szenvedett, és szégyenítetett meg, és halt meg. Ott voltak körülötte sokan, nagyon sokan, nézték, látták, ahogy Lukács 23.35-ben olvasjuk, a nép megállt nézni, bámulni. Pont úgy, ahogy itt a Zsoltárban mondja Dávid, hogy és bámulnak reám, néznek reám. Aztán olvasjuk a Zsoltárban, hogy ez a tömeg nem részvéttel fordul a szenvedő Dávid felé, hanem gúnyolódnak rajta. Így olvasjuk a 6.-8. versben, hogy... Azt mondják neki, hogy az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne, és közben félrehúzzák ajkait és hajtogatják a fejüket. Nem ezt élte át Jézus? Pontosan ugyanezt mondják az ellenségei, hogy bízott az Istenbe, szabadítsa meg őt. Itt az ellenségei is idézik ezt a Zsoltárt. Pontosan úgy, ahogy itt Dávid mondja, hogy az ellenségei mondják. Jézus mondja, hogy az ellenségeim ezt fogják majd mondani. Ezt mondták. Pedig nem akarták, de ezt mondták. Beteljesítették az írást ők is. A legkisebb együttérzést nem tanúsították iránta, aki pedig tényleg bízott az Istenben. És aztán a Zsoltár különböző verseiben a király, hogy leírja maga szenvedését, hogy mit él át, miközben szenved, akkor elkezdjük felfogni, testvérek, hogy minél jobban belegondolunk ezekbe a szavakba, hogy Jézus ugyanezt élte át a keresztre feszítés alatt, vagy idején, vagy keresztre feszítettként. Ezt éli át egy féreg vagyok, nem ember. Elvesztette az emberi méltóságát. Jézus valóban elveszítette az emberi méltóságát. Azt mondja Ézsaiás proféciája is, hogy utált volt, és nem törődtünk vele, és nem akartunk rá se nézni, mert az ábrázata nem volt kívánatos, nem volt emberi. Féreg vagyok már, nem ember. Mint a víz kijöntettem, mondja, ahogy kijöntik a vizet, és akkor szana szétfolyik, és elissza, úgy az erőm így ment el, mint egyszer elapadt az erőm. Minden testi, lelki erőm elhagyott engem. Mondja a Dávid, hogy a szomjúság gyötört, de Jézus mondja, nyelvem az ínyemhez tapadt, a sebláz miatt, a verés miatt, teljesen kiszáradt, megszomjazott. Kérte is Jézus, hogy mondta, hogy szomjazom, és akkor adtak neki valamit. Mondja, szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között. Az ember, amikor keresztre van feszítve, akkor a szíve az, ami feladja a harcot, és egyre inkább gyengül. Végül aztán, mert nem kap elég levegőt, nem tud levegőt venni az ember, és végül aztán feladja a szív is a munkát. És azt mondja, megszámlálhatnám minden csontomat. Nem volt egy se, amelyik ne fájt volna. Egy se volt, ami ne fájt volna, de kifejezi ez a testnek is a teljes szétesését, széthullását. És mondja a 17. versben, a kezeimet, lábaimat átfúrták. Ez döbbenetes megjegyzés a Zsoltárban, mert abban az időben nem is ismerték még a kivégzést, a keresztrefeszítés kivégzési eljárását. Amikor Dávid ezt leírta, ezt a szót. Az csak sokkal később a babiloni fogság után vették át a perzsáktól a többi népek, és azután lett ismert a rómaiak révén. Kezeimet, lábaimat átfúrták. A zsidó rabbi úgy fordítja a híres Rási, hogy mintha oroszlán marcangolta volna szét a kezemet és a lábamat. Tehát Jézusnak hogy nézett ki a keze és a lába? És aztán megint Dávid mondja, de hát nem ő mondja, ugye igazából Jézus mondja, ruháimra sorsot vetnek és elosztják maguk között. Erre olvassuk János evangélium a 19. részében, hogy az ott álló katonák Jézus ruháira sorsot vetnek. Köntösét, azt ne szaggassuk szét, hogy legyen valakié. Ez megdöbbentő testvérek, ezek a képek, és ahogy megint arra siklik a tekintetünk, hogy a szenvedő Jézust kik veszik körül, ugye azt már mondta itt Dávid, hogy azok ottan bámulják őt, meg gúnyolják őt, de nem csak, hanem utána még azt mondja Dávid, hogy ezek irgalmatlan emberek, ezek kegyetlen emberek. És Jézust ilyenek veszik körül. Dávid ilyen vérszomjas bestiákhoz hasonlítja az őt körülvevő embereket, ilyen metaforákat mondta, hogy tulkok, megvadult bikák, vad kutyák, oroszlánok, bivajok, akik a szarvaikra vesznek engem. Hát ezek veszik körül Jézust ott a kereszten. Ilyen emberek vették körül Jézust a kereszten. Ilyen kegyetlen, irgalmatlan, már-már démonikus emberek, démonizált emberek. És megdöbbentő testvérek, az is, ahogy olvassuk ezt a Zsoltárt, hogy mindennek ellenére, amit átél Dávid a testébe, amit Jézus átél a testébe, ahogy, aki körülveszik, mindezek ellenére, hogy így kiállt fel, hogy miért hagytál el engem, mindezek ellenére mégis ott van a bizalom Dávid királyba az Isten iránt. Még akkor is, hogyha azt mondja, hogy elhagytál engem, és most itt vagyok, és ezek vesznek körül, és én meg ezt élem át a testembe, mégse rendül meg úgy a hitébe, hogy feladja Istent. Mégis kitart Isten mellett, és azt mondja Istennek, hogy hát te pedig olyan szent Isten vagy, aki meghallgattad az atyáinkat, amikor hozzád kiáltottak, és én is a te gondod voltam, te hoztál ki az anyám méhéből, te erősítgettél engemet az anyámnak az emlőin, és gyermekségemtől fogva te vagy az én Istenem. Ne légy messze tőlem, siess segítségemre, és aztán ennek a szakasznak a végén is még megismétli ezt a segélykiáltást, hogy szól az Úrhoz, szól az Istenhez, Dávid, hogy ments ki engem ebből a bajból. A hitét nem vesztél, és ki az, aki nem vesztette el igazán a hitét? Dávid? Nem, Jézus nem veszítette el a hitét. Jézus nem veszítette el, amit Dávid mond, hogy te hoztál ki engem anyám méhéből, meg az anyám emlőin te nevelgettél engem, meg a gyermekkorom óta te voltál Istenem, ez a teljes értelemben Jézusra igaz. Mert ő ilyen volt. És amikor ott volt a kereszten, ugyanígy kiáltott, hogy miért hagytál el engem, de a végén úgy kiáltott, hogy atyám, a te kezeidbe teszem le a lelkemet. És akkor meghalt. Megtartotta végig az atyába vetett bizalmát, ő is, sőt, ő igazán. És ahogy itt a Zsoltárban olvassuk ezt a mozzanatot, azt mondja Dávid, a halál porába fektetsz engem. Hát Jézus oda fektette. Dávidot még akkor nem fektette oda. De azt hitte, hogy meg fog halni. De nem kellett neki, mert fölemelte onnan, de Jézus tényleg a halál porába fektette. Olvassuk, mindegyik evangéliumban aláhúzza, hogy meghalt a király. Meghalt a királyok királya, meghalt az urak ura. Beledöfték az oldalába a dárdát, és vér és víz folyt ki belőle. A halál porába fektetsz engem. Hát látjuk, testvérek, hogy olvassuk Dávidnak a szavait, és igazából nem tudjuk szinte eldönteni, hogy de el tudjuk dönteni. Hogy itt Dávid beszél, vagy Jézus beszél. Igazából Dávid is beszél, de még inkább Jézus beszél. Előre beszél arról, hogy mit fog átélni a kereszten ő maga, és kik fogják ott körülvenni, és mit fognak neki mondani. És látjuk Jézust aztán utána, hogy pontosan ugyanezt történik meg. Az a tény, hogy ezt a 22. Zsoltárt egyébként az Új Testamentum 13-szor idézi, és a 13-ból 9-szer a Jézus szenvedéséről és haláláról szóló beszámolóba arra utal, hogy ez ennek a Zsoltárnak a tulajdonképpeni jelentése és jelentősége. Ez egy messiási Zsoltár. Hogyha ezeket olvassuk, testvérek, ezeket a szavakat itt a Zsoltár első felébe, akkor egy kicsit úgy le kell lassítanunk, és úgy át kell éreznünk, hogy Jézus min is ment keresztül. Nem árt ez nekünk. Hogyha belegondolunk, hogy Jézus min ment keresztül a keresztfán. Nagyon szeretjük úgy kikerülni ezt a témát. Nem szeretünk a kereszt előtt időzni, hogy így mondjam, és erről gondolkozni. Pedig itt a Zsoltárt olvasva pontosan ezt kell tennünk. Egy kicsit úgy belepillanthani Jézusnak a személyébe, hogy ő a lelkébe mit érzett, a testébe mit érzett. Hogy vették őt körül az emberek? Mit mondtak neki? Egy kicsit úgy belegondolni ebbe, hogy Jézus min ment át ott. És utána aztán eljutunk oda is, testvérek, amikor elkezdjük azt felismerni, hogy mindezt miattam élte át. És mindezt helyettem élte át, és mindezt érettem élte át Jézus. Mert erről van szó. Az én bűneimért jutott ebbe az állapotba. Miattam jutott oda. És helyettem jutott oda, mert nekem kéne elszenvedni az én bűneim büntetését így, de ő szenvedte el helyettem. És miért? Érettem, hogy én bocsánatot kapjak. Az én bocsánatomat ő fizette meg. Az én irgalmamat azt ő fizette meg így, de így. Neki nem gyerekjáték volt ez az egész ügy ott a kereszten, amin így ment keresztül. Nem lehet, testvérek, senki addig keresztjén, amíg ezt meg nem érti, hogy mekkora árat fizetett Jézus az ő bűneiért. Addig csak jópofáskodunk, meg álkeresztjének vagyunk. Elhitetjük magunkkal, hogy igaz keresztjének vagyunk, nem vagyunk azok. Amíg meg nem jártuk a Golgotát úgy, ahogy itt leírja nekünk maga Jézus, és nem álltunk előtte így, nem gondoltuk át ezt az egészet, addig csak becsapjuk magunkat, hogy keresztjének vagyunk, addig nem vagyunk azok. A keresztjének azok, testvérek, akik ebbe a dologba alaposan és komolyan belemélyedtek, és megértették nem csak Jézusnak ezt a mélységes szenvedését, amin át kellett menni, hanem azt is, hogy miattam, helyettem és érettem. Miattam, helyettem és érettem. Akkor kezdjük máshogy olvasni ezt a Zsoltárt megint. Akkor lehet még könnyek is jönnek a szemünkbe emiatt. Hogy ezeken kellett átmenni a megváltónak? Értem? Miattam? Mert Isten így akart nekem kegyelmet adni? Így akarta, hogy üdvözülhessek? Ez az ő bölcsessége, nem az én bölcsességem. Lehet, hogy nem értek belőle semmit. Tök mindegy, bocsánat, hogy mit értek ebből, meg mit nem értek. Az írás ezt adja elém. A kérdés, hiszem vagy nem hiszem? Nem az, hogy értem vagy nem értem. Nem értelmi problémánk van. Hit vagy hitetlenség a mi problémánk. Hiszem-e, hogy miattam, helyettem, értem ment Jézus át ezen az úton? Vagy nem hiszem az ígének? Minden esetre, testvérek, arra biztat bennünket az Isten lelke, hogy higgyük ezt. Higgyük ezt. Valamennyire, ha értjük, jó van, de az nem elég. Hinnem kell, hogy miattam, helyettem és érettem ment át Jézus ezen, amit itt elmond Dávid szája által. Jó előre! Minden esetre van még egyéb tanúság is, mert előfordulhat az is, testvérek, hogy valaki olyan szenvedésekbe hullik, amiken hát Dávidnak is át kellett mennie. És akkor mit csináljunk a szenvedésben, amikor megkísért minket az a gondolat, hogy még az Isten is elhagyott engem. Azért van ebbe a nyomorúságba az életem, mert elhagyott engem az Isten. Elhagyott engem a Szent, aki ez, amikor kiáltottak, meghallgatta őket. Elhagyott engem. Közel a nyomorúság, távol a segítség, tényleg? Átkozzam meg az Istent és halljak meg. Átkozzam meg azt, aki kihozott anyám méhéből, aki anyám emlőin erősítgetett engem, akinek gondja voltam gyerekkoromtól kezdve. Átkozzam meg és halljak meg. Vagy forduljak oda hozzá, és annak ellenére, hogy milyen nyomorult szenvedéseken kell testileg vagy lelkileg is átmennem, annak ellenére hívjam őt segítségül, ahogy itt Dávid tette. Mert mégis segítségül hívta azt, aki úgymond elhagyta őt. Ragaszkodjatok akkor is, ha úgy érzitek, hogy közel a nyomorúság, de távol a segítség. Ragaszkodjatok, tartsatok ki az Úr mellett, és hívjátok őt segítségül. És talán még egy ilyen alkalmazást tudnék mondani, tudnélik, készüljünk fel arra, testvérek, hogy Jézus a szenvedéseibe, amiket itt leír, nyomot hagyott előttünk, amiben nekünk is bele kell lépni. Azt mondja Péter apostol az első levele második részében, hogy Jézus példát hagyott nektek az ő szenvedéseivel, és abban nektek is bele kell lépni, nektek is szenvedni kell, hívő testvéreim. Úgyhogy a keresztény életre, aki azt mondja, hogy az egy ilyen sétagalop, meg sikerek, meg eredmények, meg gazdagság, meg egészség, meg minden, csak semmi negatív, semmi rossz dolog nem jár vele, az hazudik. Mert az Isten népének Jézus szenvedése nyomába kell lépnie. És ahogy pontosan mondta valaki, A tanítványai a sebeiről ismerték meg Jézust. Jézus is a sebeikről fogja megismerni a keresztényeket. A jelenések könyvét, ahogy olvassuk, végig ott van benne, hogy a Krisztus visszajövetele előtti időkben a hívő népnek, az Isten valódi követőinek, az igaz keresztényeknek sok testi-lelki gyötrelmeken kell átmenni. Nem csak arról van szó, hogy Jézus szenvedett így értünk, hanem mi is szenvedünk érte. Hálából azért, amit ő szenvedett el értünk. Nekünk ezt vállalni kell. Úgyhogy akinek ez nem klappol, az jobb, ha az egész kereszténységet úgy elfelejti. Ha valaki erre nem kész, akkor ne próbálkozzunk ezzel. Ez egy éles dolog, testvérek. Éles dolog. Tudom, hogy ez nem egy nagy reklámszöveg, mert ez nem annyira jön be, pláne a mai embereknek, hogy Jézus követése, szenvedése, na akkor hagyjuk. Igen, hagyjátok. Aki ettől megijed, az hagyja, de aki megértette, hogy Jézus mit szenvedett el, miattam, helyettem és érettem, az az ember nem fogja azt mondani, hogy na akkor hagyjuk ezt a kereszténységet. Ilyet csak az mond, aki nem értette meg ezt a dolgot. Aki nem érti meg az evangéliumot, hogy mit fizetett Jézus érte, az föladja ezt a dolgot. Aki megértette és elhitte, testvérek, az azt mondja, hogy mindenre kész vagyok Jézusért. Mindegy, hogy mivel jár a követése. Sok áldással, meg sikerrel, meg egészséggel, vagy betegséggel, vérrel, könnyel, lelki gyötrelmekkel, harcokkal, vállalom. Vállalom. Hogy is ne vállalnám. Szóval ez a Zsoltárnak az első része, testvérek, amiben Dávid beszél, Jézus beszél. A szenvedéseiről, ami majd bekövetkezik, és aztán be is következett. De át kell mennünk a Zsoltár második felére. A megdicsőített királyra. Ugyanis ugye a 24. verstől, minthogyha ennek a Zsoltárnak a, hogy mondjam, megváltozna teljesen az alaphangja. Mintha egy ilyen bomba robbanna fel, vagy nem is tudom, mint egy derültékbő villámcsapás érne minket, hogy mi van? A király, Dávid király, az, aki még az előbb ott volt lent a szenvedésnek a mélységében, most megszólal, és azt mondja, hogy ti, akik félitek az Urat, dicsőítsétek őt, dicsérjétek őt, féljétek őt, mert ő meghallgat. És megszabadít. Még szinte benne van a szenvedésben, Dávid, de már arról beszél, hogy az Úr ki fogja őt onnan menteni. És rehabilitálni fogja őt. Mert segítségül hívta, és Istennek fontos annyira a nevének a hirdetése, a magasztalás, hogy a neveért majd kimenti őt a mélységből, és rehabilitálja, fölemeli. Dicsérjétek az Urat, mondja Dávid. És nyilván ő maga is azt mondja, én is dicsérem az Urat, és hirdetem is a nevét a szent gyülekezetben, és teljesítem a neki tett fogadalmaimat, mert ő az, aki enni ad az éhezőknek, és azok megelégszenek. Sőt, mondja, ehhez a szabadító Úrhoz fog fordulni a föld minden népe, előtte borulnak le minden nemzetek, mert a királyi hatalom az övé, aki nem csak Izrael, hanem minden nép királya. Még őt fogja magasztalni az előző porba hullott generáció, de azok is, akik ma élnek, meg majd holnap élnek. Sőt, a föld nem csak szegényei, hanem a gazdagjai is. Az ők kezéből esznek majd, és előtte borulnak le. Őt szolgálja mindenki. Őróla beszélnek az utódaiknak, aki beleengedte a királyát a nagy szenvedésbe, de fölemelte onnan. Dicsérjétek az Urat! És akkor megint meg kell állnunk, testvérek, hogy olvassuk ezeket a szavakat, és fel kell tűnjön előttünk megint az Úr Jézusnak a képe. Mert ő vele mi történt? Az, hogy miután átment, miattunk, helyettünk, érettünk ezen a szenvedésen, amit leír, utána őt az Atya föltámasztotta a halálból. És fölemelte a mennybe. És ültette a maga jobbjára, és adott néki minden hatalmat menjen és földön. A legnagyobb mélységből fölemelte a legnagyobb magasságba. Minden név felett való nevet adott neki. És ez a felemelt és megdicsőített király, aki ott volt az előbb a keresztfa mélységében, most mit csinál? Ez a megfeszített és kiszabadított és megdicsőített Jézust egyfelől testvérek, maga is dicsőíti az őt feltámasztó Istent. Már az Úr Jézusnak testvérek ez a földi élete során is ugye erről beszélt, hogy én dicsőítettem a te nevedet, atyám. Az egész földi életében más se csinált, mint dicsőítette az atya nevét. És aztán a keresztjével is megdicsőítette, a halálával is megdicsőítette, és a feltámadásával is. És azt olvassuk, hogy ő mindig dicsőíti az atyát tulajdonképpen. A fiú Isten dicsőíti az atya Istent. És akkor megjelenik ez az atyát dicsőítő fiú Isten, és elkezd nekünk, az Isten népének prédikálni. És ezúttal nem magáról beszél, hanem azt mondja nekünk is, hogy dicsérjétek az Urat, aki engem föltámasztott. Azt az Isten dicsérjétek ti is. Ez egy csodálatos dolog, testvérek. A feltámasztott király, a királyok királya elkezd prédikálni az Isten népének, és azt mondja nekünk, nektek, nekem, neked, hogy dicsérjed az Istent. Itt nem én hívlak benneteket az Isten dicséretére, hanem maga a megdicsőített király szól hozzánk, és nem úgy tanít minket, mint az írástudók, hanem erővel és hatalommal felszólít bennünket, hogy dicsérjétek az Urat, ti is. Én is dicsérem, mondja Jézus, de ti is dicsérjétek. Megdöbbentő ez, testvérek. Jézus Krisztus átélte a nagy szabadítást, és dicsőíti az Urat, és minket is be akar ebbe vonni. Velem együtt dicsérjétek ti is, én népem, én megváltottam, én dicsérjétek az Urat a Szent Kahálban, a gyülekezetben. Ő hív minket erre, testvérek, hozzá csatlakozunk, amikor Istent kezdjük dicsérni és magasztalni azért, amit a fiával cselekedett. Ráadásul Jézus elkezd nekünk prédikálni. Ahogy Dávid mondja, hirdetem a te nevedet az én atyám főnök. Hát Jézus aztán hirdeti nekünk az Isten nevét, testvérek, mint feltámasztott király. Ő hirdeti nekünk az atyának a nevét. Vagyis az atya szemét. Ő mondja, az atyám milyen? Az atyám hatalmas. Az atyám szent. Az atyám irgalmas. Az atyám szeretetteljes. Az atyám könyörülő. Az atyám türelmes. Hirdeti nekünk Jézus, testvérek. Nem én hirdetem, ő hirdeti. Megdicsőíti előttünk így is az atyának a nevét. És aztán azt mondja nekünk, hogy kérditek tőlem, hogy miért dicsérjük mi az Istent? Hát azért, mert ilyen. Mert ilyen, és mond két dolgot, azért, mert a szegény nyomorúságától nem rejti el az arcát, mikor kiált hozzá, meghallgatja. Ezért dicsérjétek őt, ha nem találtok elég okot magatoknak. Dicsérjétek őt, mert én voltam az a szegény, aki kiáltottam és fölemelt engem. A megváltást megtettem, és aztán fölemelt engem. Megdicsőített engem. És velem így tett, veletek is így tesz, amikor kiáltotok hozzá, nem rejti el az arcát előletek, hanem meghallgat benneteket. Hát kiáltsatok bátran. És dicsérjétek azért, mert ő az, aki enni ad a szegényeknek. És megelégíti az éhező lelkű embereket. Ilyen az én Istenem, ilyen az én atyám, mondja Jézus. Nem csak én adok nektek kenyeret, amikor megszaporítom a nem tudom én mennyi embernek azt a pár halat meg kenyérkét, hanem ő ad nektek igazi lelki táplálékot, igazságot, kegyelmet, szeretetet, bölcsességet, erőt. Megelégíti a szegényeknek a lelkét ezekkel az ő ajándékaival. Hát dicsérjétek az én atyámat. Velem együtt. Méltó a dicséret? Hát persze, hogy méltó. Mondja Jézus tovább a prédikációját. Méltó, hogy leboruljanak előtte nem csak a zsidó hívők, hanem az föld minden határai, a pogány nemzetek is leboruljanak, a magyarok is. Nem csak a szegények, hanem köztük a gazdagok is. Leboruljanak, térdet, fejet hajtsanak előtte a halandók, azok, akik nem tudják megtartani a lelküket, de akiket ő meg tud tartani örökké. És Jézus beszél tovább, hogy hát ez az én atyám, ez az én Istenem, ez arra is méltó, hogy őt szolgálja mindenki. Erről is Jézus prédikál nekünk, testvérek, hogy szolgáljuk az Urat. Őt szolgálják a fiak. Keressék és teljesítsék az akaratát. Dávid is erre hívta a népét, de Jézus még inkább erre hívja a népét. Szolgáljátok őt. Szolgáljátok őt. Adjátok oda magatokat az ő szolgálatába, és még hozzáteszi az Úr Jézus a prédikációjába, hogy beszéljetek róla az embereknek. Dávid mondja a népének, persze ugye elsőként, hogy és beszéljetek róla a fiaitoknak, a következő generációknak is. Hirdessétek az Istennek a dolgait, hogy ezt végezte el. Ezt tette az ő királyával. És dicsőítsétek meg a következő generációt. De Jézus mondja nekünk, hogy beszéljetek az Istenről, hogy mit tett a fiával. Igen, a halálba küldte őt miattunk, helyettünk és érettünk, de aztán onnan fölemelte és megdicsőítette, és a királyok királyává tette. Hát dicsérjétek a következő nemzedéknek, mondjátok el, beszéljetek róla, hogy ezt végezte el, elvégeztetett. Ami a Zsoltár utolsó szava, majdnem szó szerint egyezik azzal, amit Jézus mondott a kereszten, amikor meghalt, elvégeztetett. Ezt végezte el. Tehát testvérek, értitek, hogy milyen csodálatos ez, hogy az Úr Jézus átmegy ezen a mélységes szenvedésen, amit Dávid által elmond, és utána tudja, hogy onnan föl fog majd emeltetni, és akkor mit fog csinálni? És aztán így is lett. Átment a szenvedés mélységein, föltámasztatott, és elkezd prédikálni. Miközben ő maga is dicsőíti Istent, hív minket is, hogy gyertek ti is, csatlakozzatok hozzám. Dicsőítsétek Istent, újszegedi emberek. Ne csak dicsőítsétek őt, aki meghallgatja a szegények kiáltását, amikor, és enni ad az éhezőknek, és kielégíti a lelküket. Ne csak dicsérjétek, szolgáljátok őt. Én is őt szolgáltam, és szolgálom. Szolgáljátok ti is. És ne csak szolgáljátok őt, hanem hirdessétek a nevét mindenkinek, az egész földön, a koleszba, a munkahelye, hirdessétek az ő nevét, hogy mit cselekedett ez az Isten. Dicsőségét beszéljétek a következő nemzedéknek. Azzal fejezem be, testvérek, hogy van ebben az utolsó részben, tehát a Zsoltár második felében egyféle, úgy mondom most, eszkatológiai felhang is. Tehát a jövőbe mutató felhang is, mert eljön a nap, amikor valóban Isten népe ott áll az új égen és az új földön, és előttünk ragyog majd Jézus is, ami feltámasztott királyunk, meghalt, de föltámasztott királyunk, de előttünk ragyog az ő atya, az örökkévaló atya Isten. És ott fogjuk a maga teljességében megérteni, hogy mit is tett értünk ez az Isten a fia által. Ott fogjuk megérteni. Ott megvilágosodunk majd. És ott már nem lesz homályos, hogy mi az, amit Jézus tulajdonképpen elvégzett érettünk. És ott fogjuk igazán érezni és tudni, hogy mennyire igaz, hogy a szegény nyomorúságától ő nem fordítja el a fülét, hanem meghallgatja és megszabadítja. És ott fog felcsendülni az igazi, mindent elsöprő hála és dicséret énekel. Minden nép vallani fogja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, és az Isten előtt hajlik meg minden térd. És az ő szín előtti hódolás lesz az, ami mindent betölt. Ott fogjuk igazán átélni azt, hogy megelégítette lelkünket, és nem éhezünk többé, nem szomjazunk többé. Ott fogunk igazán szolgálni neki. Meg ott fogjuk igazán majd hirdetni nemzedékről nemzedékre az ő csoda dolgait, az Isten csoda dolgait. Hát túl minden földi valóságon, az örökké valóságban is mutat egy kicsit ez a Zsoltár. Lássuk hát a szenvedő királyunkat e Zsoltárból, és lássuk a dicsőséges királyunkat, és hallgassuk meg az ő szavát és prédikációját, és kövessük azt. Imádkozzunk! Úr Jézusunk, köszönjük neked, hogy te már előre tudtad, hogy mind fogsz átmenni, és átélted, már az örökké való dicsőségedben átélted a keresztnek a kínjait, azt a gyalázatot, ami ott ért téged, nem a te bűneid miatt, hanem a mieink miatt, az enyém miatt. Légy áldott, hogy ezen át is mentél aztán ténylegesen, mert Szűz Máriától eljöttél erre a földre, és megtetted azt, amit amit mindig is megtettél már korábban is. Vállaltad ezt az utat. Köszönjük néked, hogy szinte ott lehetünk veled a kereszten, és nézhetünk a körülöttünk állókra, és nézhetünk veled a te szemeddel azokra a vad emberekre, akik ott téged gyűlölettel vettek körül. És szinte veled együtt érezhetjük azokat a kínokat, amiken te átmentél ott. És olyan megdöbbentő dolog ez, hogy te így bepillantást engedsz ezekbe a te szenvedéseidbe minékünk. Azért, hogy egyre jobban megértsük, és megvilágosodjon valahogyan előttünk, és végül el is higgyük, hogy mindez miattunk, helyettünk és érettünk történt. Segíts, hogy ezt ki tudjuk mondani, és meg tudjunk előtted hajolni, és elismerjünk téged, ami egyedüli üdvözítőnknek. És neked adjuk a szívünket és az életünket, és elkezdjünk rád hallgatni. Köszönjük, hogy te nem maradtál ott a kereszten, nem maradtál a sírban, hanem föltámadtál és élsz, mert az Atya kihozott onnan és megdicsőített, és oly nevet adott neked, mely minden név fölött való. És köszönjük, hogy te prédikálsz a te népednek az íge által. Ma is prédikálsz, és az Isten dicséretére hívsz minket, hogy ezeket cselekedte. És szólítasz minket arra, hogy szolgáljunk neki mi is, mint te is szolgáltál. És hívsz arra, hogy hirdessük az ő nevét mindeneknek, akik körülöttünk vannak. Ez a mi küldetésünk. Miközben látjuk magunk előtt azt a csodálatos új világot, ahol együtt lehetünk majd veled és az Atyával és a Szentlélekkel. Köszönjük te néked, hogy adtad nekünk ezt a Zsoltárt. Kérünk, segíts ennek mélységeibe hatolnunk, ennek részleteibe is elmerülnünk. Segíts, hogy ez a mi Zsoltárunk lehessen, miközben a te Zsoltárod. Imádkozunk most azokért, akik szenvedő testvéreink, akár itt a gyülekezetben, akár távol tőlünk, de ismerjük őket. Kérünk téged őket, segíts őket, amikor úgy érzik, hogy nagyon messze van a segítség, de közel a nyomorúság. Segíts, hogy a hitüket akkor se veszítsék el, hanem belé tudjanak kapaszkodni, és tudjanak téged úgy segítségül hívni, ahogy itt a Zsoltárban olvassuk. Köszönjük te néked, hogy te nem hagyod el a benned bízókat, odafordulsz a tieidhez, akik hozzád esedeznek, és megadod, amire szüksége van testüknek is, lelküknek is. Kérünk, hogy így légy minden szenvedő testvérünkkel. Kérünk téged azért, hogy könyörülj meg a mi nemzetünkön, ragyogtasd föl az evangéliumot, az örömhírt mindenkinek, és könyörülj meg, hogy egyre több hívő ember lehessen, adj lelki ébredést a mi hazánknak. Könyörülj meg az országunk vezetőin is, segítsd őket is felét fordulni, és tőled nyert bölcsességgel vezetni a népünket. Könyörülj meg, és tartsd őket vissza, minden hatalmasokat, minden felelős pozícióba levőt, minden hazugságtól, korrupciótól, negatív, rossz döntésektől, elbizakodottságtól, gőktől. Könyörülj meg rajtuk, kérünk. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten szokott időben megtartjuk az alkalmainkat. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. És azt hirdetem még, hogy a közhírrétett MO akció Sándorfalván az jelen pillanatban elmarad. Nem lesz megtartva, mert különböző okok miatt, ezt most akit érdekel, majd elmondom, más időpontra szervezzük át ezt a szolgálatunkat. Nem halasztjuk el végképp, szeretnénk majd megoldani ezt. Reméljük, hogy lesz egy jó időpont, amit Isten tényleg jól elkészít, és akkor minden szépen klappolni fog. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Befejezésül testvéreim a 338-as énekünket énekeljük el. 338. Lelki próbáimba Jézus légy velem. Mind a 4 versével énekeljük, és utána a himnuszunkkal zárjuk a mai Isten tiszteletünket. Himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség!